Szeretett testvérek, igehirdetésem alapigéi megírva találhatók János evangéliumának 6. részében, a 6. rész első 15 versében a helyről meghallgatott igét és a róla szóló bizonyságtételt leülve hallgassuk meg. János evangéliumának 6. részéből, az első 15 versből így olvassuk az evangéliumot. Jézus ezután elment a galileai tengernek, a Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült tanítványaival együtt. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus körül tekintett, és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: hogyan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, a Simon Péter testvére így szólt hozzá: van itt egy gyermek, akinél 5 árpa kenyér és 2 hal van, de mi az ennyinek? Jézus ezt mondta: ültessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen, letelepedtek tehát a férfiak szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyeret, hálát adott és kiosztotta az ott ülőknek. Ugyanúgy osztott a halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz: szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. Az emberek, látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták: ez valóban az a próféta, akinek el kell jönni a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Szeretett testvérek, hadd kezdjek egy szolgálati közleménnyel, talán meglepő, hogy én vagyok itt ezen a helyen. A Kereskényi házaspár sajnálatos módon betegség áldozatává lett, és sajnos nem tudtak eljönni erre a vasárnapra. Azon gondolkoztam, hogy tekintve, hogy ez a vasárnap a szeretett szolgálati diakónia vasárnapja, talán ez is egyfajta felszólítás arra, hogy jobban törődjünk betegeinkkel. És azt gondolom, hogy ez az ige, amit a mai napon hallottunk, ez más tekintetben is segít bennünket, hogy jobban megértsük, hogy mi is a szeretett szolgálat lényege. Hiszen azt gondolom, hogy enni-adni a másiknak, ez talán az egyik legtisztább megnyilvánulása az élő szeretetnek. Nem tudom, hogy a kedves testvérek hogy vannak azzal az érzéssel, amikor ételt kell kidobni. Én magam nagyon-nagyon nem szeretem ezt az érzést, amikor meglátom azt, hogy akár a hűtőben, akár a kenyértartóban, akár máshol a spájzban valami olyan élelmiszert találok, amit már nem tudunk elfogyasztani. És amikor ki kell dobni, akkor egy rossz érzés uralkodik el az emberen, hogy kaptam valamit, amit nem használtam jól, kaptam valamit, ami lehet, hogy nekem nem kellett, de valaki más akár hasznát vehette volna. És persze azt gondolom, hogy mi, akik itt ülünk, nem tartozunk a világ élvonalába, abban a tekintetben, hogy hogyan is lehet pazarolni. Lehet tudni erről egyébként adatokat, hogy a világ olyan mértékben pazarol, hogyha minden kidobott élelmiszer megfelelő kezekbe és megfelelő gyomrokba kerülne, akkor megszűnne az éhezés a Földön. Ez egy hatalmas dolog, és talán felszólítás arra nézve is, hogy figyeljünk oda, hogy mi az, amit mi kapunk, és hogyan is becsüljük meg ezt. A diakónia vasárnapján természetesen nem csak az étkezésre és nem csak ezekre a tényekre kell gondolni, hanem ezen a napon a legjobb, ha magát a megváltó Urat helyezzük újra a középpontba, és őtőle próbáljuk megérteni, hogy mit is jelent igazából jól használni mindazokat a dolgokat, amit tőle kapunk. Jézus azt szeretné, hogy semmi ne vesszen kárba, és mindenki kapott egy kis cetlit, amin ez az ige van. Ez az az üzenet, amelyet a mai nap mindenképp haza kell vinnünk a szívünk mélyén. Jézusnak azt az akaratát, hogy semmi ne vesszen kárba. Minden, amit ő ad, és minden, amit ő megszaporít, az egy olyan ajándék a kezünkben, amire nekünk vigyáznunk kell. Mindez arra emlékeztet bennünket újra és újra, hogy becsüljük meg mindazt, amink őtőle van. Én azt gondolom, hogy ez az ige, amelyet itt János evangéliumában olvashatunk, illetve két változatban, egyéb evangéliumokban is, Jézus szaporítási csodái, ínségesebb időkben nagyon is szó szerinti jelentéssel bírnak. Olyan helyzetekben, amikor emberek éheznek, azt gondolom, hogy ez az üzenet, hogy volt idő, amikor az Úr olyan csodát tett, hogy konkrét élelmiszere lett az embereknek, ez egy nagyon bátorító üzenet tud lenni, pláne akkor, ha ezt követően az ő gyermekei, az egyház valóban tud ételt adni. Mi, Istennek hála, nem vagyunk ebben a helyzetben, és nagyon kevésszer kerülünk olyan helyzetbe, hogy éhezni kell, vagy éhezik valaki a környezetünkben, és éppen ezért megengedi számunkra az ige, hogy egy kicsit tágabban értsük ezt az egész igét, hogy ne csak arra koncentráljunk, hogy vajon hogyan történhet meg ez a csoda újra itt a környezetünkben. Na, mai nap arról szeretnék bizonyságot tenni, hogy ez a történet nem egy egyszeri eset. Ez nem csak arról szól, hogy Jézus egyszer megcsinálta ott a távoli Izraelben, és aztán az emberek emlékeztek rá, hogy hát Jézus ilyet is tudott. Én hiszem azt, hogy ez a történet megismétlődhet, sőt, meg kell ismétlődnie újra és újra. Jézus ismét és újra megszaporítja az ő kegyelmét, megsokasítja az ő kegyelmét a mi életünkben. És aki ennek az érzésnek a részévé válik, az pontosan érti azt, hogy mit jelent egy ilyen csoda kedvezményezettjének lenni. Mindenek előtt nagyon fontos feltenni azt a kérdést, és ennek a történetnek a kapcsán benne mindig ez a kérdés feszül elsősorban, hogy miről is szól ez a történet? Miről szól ez a történet? Mi van a középpontjában? Vajon az a legfontosabb üzenet, hogy Isten fia, maga földre szállt Isten képes arra, hogy megtegye ezt a csodát, hogy valóban az van a középpontban, hogy Jézus csodát tett, vagy ez a történet sokkal inkább az ember kötelességéről szól? Az Isten hatalmáról, vagy az emberek kötelességéről? És persze talán megszokhattuk itt a templomban, hogy nagyon sokszor mondjuk azt, hogy hát mindkettő. És hadd használjam ma is ki ezt a lehetőséget, hogy hadd mondjam azt, hogy természetesen mindkettőről szól. Szól ez a történet arról, hogy Jézus, a tanító Jézus csodákat is tett, és egyszer, és lehet, hogy többször is, bekövetkezett az, hogy a sokaságot megetette. De ez a történet egyszerre szól az ő tanítványainak a felelősségéről. Talán úgy lehetne összefoglalni ezt a dolgot, hogy olyan történet ez, amely a hatalmát gyakorló Istenre való odafigyelésről szól. Nem megy egyik a másik nélkül. Természetesen Jézus nélkül nem lehetett volna ezt a sokaságot megetetni, de Jézus nem szerette volna, hogyha a tanítványai kimaradnak ebből a történetből, és hogy úgy lennének megetetve azok az emberek, hogy csak ő tett valamit. Hogyha végignézzük ennek a történetnek a dinamikáját, azt a fordulat sort, ami előttünk van, akkor nagyon sok érdekes következtetést tudunk levonni, és így tudunk majd eljutni a mi saját életünkhöz. Így tudunk majd eljutni a mi saját helyzetünkhöz és kihívásainkhoz. A felütés tulajdonképpen egy Jézustól amúgy többször látott fordulat, hogy próbára teszi a tanítványait. Az áldozat most éppen Fülöp, talán mert éppen ő volt ott. Jézus egy kicsit tréfásan megkérdezi tőle, hogy hát hogyan lehetne megetetni ezeket. És itt tükröződik vissza az az ige, amit lekcióként felolvastam Mózes 4. könyvéből. Mózes kétségbe esve kérdezi, hogy hogy adjak húst a népnek, amit követelnek. És ugyanezt kérdezi Fülöp is, mit lehetne tenni ebben a helyzetben, lehetetlen ez a helyzet. Holott Jézus pontosan tudja, hogy mit szeretne tenni. Jézus pontosan tudja, hogy erre a helyzetre van megoldás. És a második lépcsőfoknál eldönthetjük, hogy akadt-e a tanítványok között valaki, aki valamit sejtett, hogy Jézus valamire készül, vagy András is beleállt úgymond a tréfa sorban. Mert hát lehet igazából a hitéről szóló bizonyságtétel is, hogy hát mester, itt van valaki, akinek van 5 kenyere, meg 2 hala, ez már valami, de hát vagyunk mi annyira emberek, hogy úgy gondoljuk, hogy András sem csinált más, mint hogy tovább tréfálkozott, értsük jól, mondta azt, hogy hát, ja, van itt egy gyerek, neki van 5 kenyere, meg 2 hala, hát adjuk oda a többieknek. Ha komolyan gondolta, ha nem, ezt most már nem biztos, hogy el tudjuk dönteni, elhangzik Jézus első parancsa, ami arról szól, hogy ültessétek le őket. Ültessétek le őket, és nosza, etessük meg őket. Jézus ezen a ponton már nem akar próbára tenni, nem akar tréfálkozni, hanem a tettek mezejére lép. És azt látjuk, hogy Jézus első parancsának engedelmeskednek a tanítványai, és megteszik azt, ami már úgymond az ő részük. És ezután következik be a csoda, amely nagyon érdekes, hogy a többi evangéliumban egy picit másként van leírva, ugyanis itt azt olvassuk, hogy Jézus adta oda a sokaságnak. Most ne kezdjünk el gondolkozni, hogy ez hogyan is lehetséges. Bátran gondolhatunk nagy dolgokra is, hogy egész egyszerűen a kenyerek és a halak megjelentek az emberek kezébe. A lényeg az, hogy Jézus hálát ad, megtöri a kenyeret, és úgy adja oda azoknak, akik ott ülnek. És nagyon érdekes az, hogy az a szó, ami itt szerepel, az eukarisztia szó, talán ismerjük mi is ezt a szót, amely az úrvacsorára utal, az úrvacsora görög kifejezés, a hálaadás kifejezés. János választhatott volna egy másik kifejezés, de szándékosan a szent cselekedetnek a hálaadó szavát választotta ki. Tehát gyakorlatilag Jézus ugyanazzal a szeretettel és ugyanazzal a szentséggel eteti meg a többieket, akik ott vannak, ezt az 5000 embert, ahogyan később az úrvacsorát, az utolsó vacsorát is szerezte. A többi evangéliumban a tanítványok kötelessége az, hogy tovább adják a kenyeret. Itt nem szerepel ez a kitétel, de ugyanúgy ott vannak ők is, és ők is csodájára járhatnak ennek a hatalmas eseménynek. És miután ennek az egésznek vége van, akkor jön Jézus második parancsa, amely arról szól, hogy szedjétek össze a maradékot, semmi ne vesszen kárba. Azaz minden csoda, amit megtapasztalunk, az ne egyszeri legyen, hanem használhassuk tovább. És ezt a tanítványok ugyanúgy, ahogyan a leültetést hűségesen végrehajtják. Jézus tehát csodát tesz, de nem akarja a tanítványok nélkül. A tanítványok voltak azok, akik leültették a népet, és ők voltak azok, akik összeszedték a kosarat, a kosarakba a maradékot. És a többi evangélium, mint említettem, hozzáteszi, hogy ők voltak, akik továbbadták a kenyeret és a halat a sokaságnak. Mindez azt bizonyítja, hogy Jézus nem akarja soha kihagyni az övéit. És így vezetődünk át lassan a hétköznapjainkba, és jöhetünk rá mi is arra, hogy ne várjunk arra a Jézusra, aki úgy fog csodát tenni az életünkbe, hogy nekünk semmi közünk nincs hozzá. Talán a kezdő imádságban mindenki szívében megjelent az a legnagyobb kérés, amit elhoztunk ide. És hányszor gondolunk erre a kérésre úgy, hogy Istenem, old már meg, mert lehet, hogy évek óta várok erre a megoldásra. De talán nem tesszük bele a magunk részét. Talán csak arra várunk, hogy Jézus jöjjön el, és tegyen csodát, változtassa meg az én életemet, változtassa meg az én környezetemet. nagyon figyeljünk arra, hogy Isten soha nem akar bennünket kihagyni. Fontos azt is látnunk, hogy ennek az egész történetnek mi lett a végeredménye. Lehet azt mondani, hogy úgymond minimális mennyiségből, hiszen 5 kenyér és 2 hal nem tekinthető túl nagy mennyiségű élelmiszernek, még azt gondolom, hogy egy mai család számára sem. De ennek az egésznek a végeredménye az lett, hogy 12 kosárnyi tele kenyér maradék volt. A 12 természetesen egy árulkodó szám. A Bibliában a teljességnek a száma, a teljességnek az egyik száma, és lehet, hogy pontosan 12 darab kosár volt, de az is lehet, hogy János egész egyszerűen arra utal, hogy 12 azaz teljes, mindenkinek elegendő. Annyi maradt, hogy még egyszer mindenkinek elegendő volt. Azaz a csoda nem egyszeri, hanem a csodának maradandó emlékei, maradandó eredményei vannak. És végül, de nem utolsó sorban nézzük meg a legvégső következményét ennek a történetnek. Mert nagyon sokszor csak ebben a történetnek az ismertetésében odáig jutunk el, hogy jó, hát jól laktak, és még maradt maradék is. Nagyon sokszor az emberek valóban csak idáig jutnak el, hogy éhes vagyok, együnk már, megettem, minden rendben van. De János tovább viszi a történetet, és azt mondja, hogy ennek nyomán az emberek elkezdtek hinni. És azt mondták, hogy valóban az az a próféta, akinek el kell jönni. Azaz a történetnek nem az a végső eredménye, hogy mindenki jól lakott. Az igazából csak az eszköz rész. A végső üzenet az, hogy hitre jutottak az emberek. Nagyon sokan, akik látták ezt az egészet, pláne akik részt vettek benne, azok azt mondták, hogy hát ez nem egy ilyen kóbor tanító, aki csettinget az ujjával. Ő valóban csodát tesz, és ezért valóban ő több kell, hogy legyen, mint az eddigiek. Ez ennek a történetnek a végső eredménye. Ugyanakkor János evangéliuma legvégén egy nagyon fontos kulcsot ad a kezünkbe, amely átvezet bennünket a mi hétköznapjainkba. Talán mindenki ismeri azt a jelenetet, amikor Jézus és Tamás találkozik, már a feltámadott Jézus találkozik Tamással, és megmutatja neki a szögekkel átütött kezét. Ezen a ponton Tamás azt mondja, hogy én Uram is, én Istenem, azaz azt mondja, hogy hiszek most már benned. Én is elhiszem, hogy te vagy az, akit megígértek nekünk. És Jézus itt elmondja János evangéliumának egyik kulcsmondatát, mikor azt mondja, hogy te most boldog vagy, mert látsz és hiszel, de még boldogabbak azok, akik nem látnak és hisznek. Azaz az a történet, ami itt lezajlódik a szemünk előtt, ami arról szól, hogy van egy csoda, és a csoda nyomán hiszünk, és a csoda nyomán nagyon sokan hisznek, ez egy adott ponton véget ért. Most már nem a csodákban kell bíznunk, hanem az az igazi erő, hogyha nem látunk, és mégis hiszünk. Ha nem látunk, és mégis részesévé válunk Jézus történetének. Ma tehát nem feltétlenül kell ilyen típusú csodákra számolni. Én természetesen nem fogom erről a szószékről azt mondani, hogy nem következhet be ez a csoda még egyszer. Hát Isten országában minden lehetséges. De nagyon fontos, és ezzel térnék oda-vissza, hogy ülünk itt ezekben a padokban. Ne várjunk arra, hogy Isten áttöri a mi ajtónkat, és akkor is belép az életünkbe, ha mi nem akarjuk. Ne várjunk arra, hogy kitartó imádsággal majd ő kizárólagosan megoldja a mi helyzeteinket. Én azt gondolom, hogy vannak a mi életünkben is megoldhatatlan feladatok. És hogyha megoldhatatlan feladatokat keresünk a Bibliában, akkor például az 5000 ember éhség az egy tipikusan megoldhatatlan feladatnak tűnt. Pláne, hogy összesen 5 darab kenyér és 2 darab hal volt. Lehet, hogy a mi életünkben nem ilyen típusú, de legalább ennyire megoldhatatlan problémák vannak. És itt jön ez a történet, amely immár nem látható, hanem még kicsit láthatatlan formában elkezdhet működni a mi életünkben. Én javaslom azt, hogy egy kicsit gondolatban most tárjuk oda az Úristen elé azt a problémát, amivel küzdünk. Legyen ez a miénk, vagy legyen ez az emberi, aki mellettünk van, vagy legyen akár több emberi, egy családi, vagy ismerősöki, Próbáljuk ezt most úgy kezelni, mintha 5000 ember éhezne a környezetünkben. Mert mi is történik? Mindenek előtt belép Jézus az életünkben, és megkérdezi. Megkérdezi azt, hogy te hogyan oldanád meg ezt a problémát. Mennyire érdekes az, hogy Jézus nem azzal jön, hogy emberek, megoldjuk a problémát. Vagy hogy már megoldottam a problémát. Hanem Fülöptől is azt kérdezi, hogy hogyan oldanátok meg ezt a problémát, kedves tanítványaim. Ma is megkérdez bennünket Jézus, hogy hogyan kezelnéd a te saját bejáratú problémádat. Van-e rá megoldásod? És amikor ezt a kérdést meghalljuk, akkor természetesen azonnal csóváljuk a fejünket, hogy nincs. Már hetek, hónapok, évek óta nincs megoldásom rá. És ekkor Jézus tovább lép, és azt kéri, hogy ha nincs megoldás, és nem tudjuk teljesen megoldani ezt a problémát, akkor mi az, amit bele tudunk tenni? És az egészhez képest 5 kenyér és 2 hal az valóban elenyésző. És lehet, hogy nekünk is csak ilyen nagyon-nagyon pici van, amit bele tudunk tenni. De Isten azt kérdezi, hogy beleteszed-e ezt a kicsit? Hajlandó-e vagy mindenedet belerakni, ami van? Mert gondoljunk bele, hogy 5 kenyér és 2 hal az nem túl sok dolog, de a jelen helyzetben ez volt az összes. És ezt az összeset fölajánlották, hogy ezzel kezdjen valamit Isten. Mi az a kicsi, ami neked van? Mi az a kicsi, amivel legalább egy picit meg tudod érinteni azt a problémát, amivel küzdesz? De lépjünk tovább, miután talán már megvan ez a kicsi, amit bele tudunk tenni. Jézusnak elhangzik az első parancsolata, ami a történetben az volt, hogy ültessétek le, a mi számunkra nyilván valami más lesz. A kérdés pedig úgy kell magunknak feltenni, mi az, amit meg kell nekünk tennünk, hogy ez a helyzet, amiben vagyunk, gyógyuljon. És ha ezt megtesszük, én hiszem, hogy a dolgok elkezdenek változni. Ahogyan egykor a csoda bekövetkezett, úgy a mi életünkben is elkezdenek változni a dolgok, azaz elkezdődik a csoda. És amikor erre a pontra jutunk, akkor rögtön bejöhet az eszünkbe egy másik gondolat, hogy én ezt nem hiszem el. Lehet, hogy 5000 embert meg lehet etetni, de hogy az én problémám megoldódik, na azt nem hiszem el. Jézus arra figyelmeztet, hogy ne tedd ezt. Töröld ki ezt a kísértő gondolatot a fejedből. Hidd el, hogy a csoda bekövetkezhet a te életedben is. És végül, de nem utolsó sorban, Jézus második parancsolata is a csoda megtapasztalása után el fog hangzani, semmi ne vesszen kárba. Mindaz, amit megtapasztaltál, az immáron legyen közkincs. Ha meggyógyultál, ha változott az életed, akkor az ne arról szóljon, hogy nekem sikerült, te is próbáld meg, hanem ha neked sikerült, akkor tegyél vele valamit, akkor kezdjél el szolgálni a másik ember életébe. Ha végig gondoljuk ezt az eseménysort, egy egészen hétköznapi cselekmény sorrá válik az életünkben. Szembesülünk a problémával, beajánljuk azt a kicsit, de mégis az összeset, amink van, végrehajtjuk Isten parancsolatát, elfogadjuk a csodát, majd pedig továbbadjuk azt, hogy változott az életünk. És mi lesz ennek a következménye? Majdnem ugyanaz, mint egykor. Az lesz a következménye, hogy az emberek elkezdenek hinni. Ha te elmondod azt, hogy változott az életem, mert Istenhez fordultam oda, úgy az emberek elkezdenek majd hinni. Látják azt, hogy ennek az embernek sikerült a változás, akkor nekem is sikerülhet. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy mi is minden reánk bízott teljességet adjunk oda az embereknek, és ezzel majd az emberek hitet fognak kapni. Kedves testvérek, én ahogyan kezdtem is, ma is, most itt a végén is szeretném megerősíteni, hogy hiszek abban, hogy ez a történet nem egyszeri volt, hanem újra és újra megismétlődhet. Ehhez tulajdonképpen egyetlen egy dolgot kell szívünk mélyére betenni. Nem mindent nekünk kell megoldanunk, de mindent bele kell adnunk, amink van. Ha ezt az egyszerű logikát megértjük és elfogadjuk, és mindenünket felajánljuk, ami képességeink szerint van egy-egy helyzet megoldására, úgy a dolgok valóban változni fognak. És én hiszem azt, hogy nagyon sok csoda fog bekövetkezni, mind az egyéni életekben, mind pedig a gyülekezet, a gyülekezetek az egyház életében. Adja meg Isten, hogy ez valóság legyen a mi életünkben is. Amen. Válaszoljunk Isten meghallott szavára az 511-es számú dicséret harmadik versének eléneklésével. Az 511. dicséret harmadik verse így kezdődik. Minden múló perc hozzád visz közel.